Folytatódik az aréna, és már is folytatjuk a beszélgetést Páldi Annával, az Országos Közegészségügyi Központ környezetegészségügyi szaktanácsadójával. Smoghelyzet volt a témánk eddig, erről beszélgetünk a következőkben is. Szóba került már a védekezés mikéntje. Szó volt arról, hogy viselhetünk, vagy ajánlott maszkot viselni, és hát nyilván az elsődleges tanács, amit már többször hallottunk az elmúlt napokban, hogy viszonylag minél kevesebbet tartózkodjunk kint szabad téren. Vonatkozik ez arra is például, hogy a lakás se nagyon szellőztessük, vagy az irodát, ahol dolgozunk, ne nagyon szellőztessük, mert ugye ennek is az a rákfenéje, hogyha meg nem szellőztetünk, akkor hát belül lesz a levegő nem éppen a legkellemesebb, vagy a legjobb.
Hát azért szellőztetni kell. Reggel, este legalább át kell csapatni a lakást. Ugye. Szellőztetni úgy jó, hogyha ki tudjuk tárni az ablakokat rövid időre, és lehetőleg kereszthúzatot tudunk
csinálni. És ezt akkor inkább a reggel és az esti időpontban, tehát kevésbé napközben.
Inkább ilyenkor szellőztetni tessünk. Ugye figyelembe vehetjük még azt is, hogy a vidéken sokszor ugye, amikor munkából hazatérnek az emberek, akkor fűtenek be. Tehát amikor hazatérnek, és még kevesen fűtenek, tehát viszonylag jobb a környezetben a levegő, akkor jó szellőztetni, vagy pedig viszonylag későn, a lefekvés előtt, tehát 11 óra felé már általában kevésbé szoktak fűteni, ugye adják, hogy kialudjon a tűz éjszakára, akkor talán a környezetünkben kicsi tisztább lehet a levegő. Tehát ezt tudjuk ajánlani. Ha nem szellőztetünk a belső térben, akkor ugye ott elhasználódik az oxigén, egyre magasabb lesz a széndioxid. Ugyanez vonatkozik az irodákra is, hogyha nagyon magas a széndioxid, az ugyanúgy kellemetlen lehet, káros lehet az egészségünkre, nem tudunk figyelni, megfájdul a fejünk, tehát valamilyen kompromisszumot kell kötni és szellőztetni kell. Irodák esetében természetesen az a jó, hogyha van szellőztető berendezés, vannak légszűrők, és meg tudják szűrni, meg tudják tisztítani a levegőt. Tehát nagyon sok nagy középületben vannak ilyen lehetőségek, és ott ezáltal jobb lesz a belső téri levegő, annak ellenére, hogy a külső téri szennyezett levegő szívja meg, de a beépített szűrők ezt a helyzetet tudják javítani.
Beszélgettünk légszennyezettségi adatokról, beszéljünk egy kicsit a mérésről. Ha jól tudom, akkor ugye itt Budapesten, most beszéljünk csak a fővárosról, akkor 11 ilyen mérőállomás van, 11 helyen mérik az adatokat. Hogyan történik ez a mérés egyáltalán, vagy hogyan történik ezeknek a mért adatoknak a feldolgozása? Van egy ilyen index, ez szerint?
Igen, hát az automata mérőhálózat a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz, vagy Földművelési Minisztériumhoz tartozik, és tehát ők működtetik ezt a rendszert. Ezek kitelepített mérőállomások, például Budapesten mindenki tudja, hogy az Erzsébet téren van egy ilyen állomás, vagy a Kosztolányi Dezső téren, ezek ugye, vagy a Teleki téren is van egy. Ezek a közlekedés eredetű légszennyezést mérik. De sorolhatnám, hogy vannak olyan állomások, amelyek a külső kerületekben, agglomerációs zónákban vannak, például a Pestidek úton is van egy ilyen mérőállomás. Na most ezek a mért adatok folyamatosan bekerülnek egy számítógép központba, ahol értékelik, ugye óránként jelenik meg óránként változik az a bizonyos érték, amit a mérő műszerek mérnek. És akkor ezekből az órás eredményekből készül például a szállópor esetén egy 24 órás átlagérték, és akkor ennek alapján történik a minősítés. Most egészségügyi szempontból a minősítést az Országos Közegészségügyi Központ környezetegészségügyi igazgatósága végzi, ugye bekerülnek hozzánk az adatok, és akkor itt ugye megnézzük az öt mért légszennyezőt, hogy melyik légszennyező van a határérték fölött, és illetve mennyivel van a határérték fölött, és ennek alapján adjuk ki minden nap az úgynevezett levegőhigiénés indexet, ami megmutatja azt, hogy egészségügyi hatás szempontjából milyen a levegő minőség. Ugye, hogyha határérték alatt vannak a komponensek, akkor azt mondjuk, hogy elfogadható a levegő minőség. Ugye főleg szállópor esetén nem azt mondjuk, hogy jó a levegő, mert nincsen ugye hatástalan küszöbérték. Ezért ugye használjuk ezt a furcsa megnevezést, ami esetleg sok ember számára furcsa lehet, hogy miért mondjuk azt, hogy elfogadható, és miért nem azt, hogy egészséges. Na most, hogyha a napi határérték, ami 50 mikrogram per köbméter, e fölött van, akkor már kifogásoljuk a levegő minőséget. Ez egész 50-től 75 mikrogram per köbméterig van, e fölött egészségtelen, és 100 fölött pedig azt mondjuk, hogy veszélyes. Ugyanígy lehet például nyáron a minősítés alapja, például az ózon koncentráció, ami ugyanígy minősítjük a határértéknek megfelelően. És ugye ezek a minősítési eredmények megjelennek a honlapunkon, ugye de láthatunk egy térképet, ahol színes karikák jelzik azt, hogy milyen a levegő minőség, ugye a piros az a legrosszabb, ugye ma éppen Egertől keletre, észak-keletre voltak a piros karikák. És hogyha pedig jó elfogadható a minőség, akkor az kék színnel van jelölve. Természetesen minden kategóriához hozzá kapcsolunk értékelést és tanácsokat, hogy mit javasolunk az érzékeny lakosságcsoportok számára, illetve az általános lakosság számára, hogy mikor, ugye nyilván a határérték alatt mindenki kimehet a levegőre, amikor már kifogásolt, akkor azt mondjuk, hogy az érzékeny betegcsoportok, ugye idősek, gyermekek, szívérrendszeri, légzőszervi betegségben szenvedők esetleg tapasztalhatnak tüneteket, kellemetlen problémákat. Amikor már a 75 és 100 között van, tehát azt mondjuk, hogy egészségtelen, akkor egyértelmű, hogy az érzékeny csoportok már tapasztalnak tüneteket, és hogy lehetőleg korlátozzák a kültérben való tartózkodást. És amikor a legmagasabb kategóriába esik a minősítés, akkor azt mondjuk, hogy már az egészségesek se menjenek ki túl sok időre, és lehetőleg ne sportoljanak, ne menjenek kirándulni, ne menjenek kerékpározni. Ez egy nagyon fontos tanács. Ugye ezt mi azt szeretnénk, hogyha például az iskolai intézmények, óvodák meghallgatnák, és ez szerint korlátoznak, hogy a gyerekeknek
a kisóvodásokat mondjuk.
És nyilvánvalóan ezeket a tanácsokat követni kell. Vannak visszajelzéseink, sokan követik ezeket követik a honlapot, és meg is tartják a tanácsot, sőt, nagyon sok, vagy viszonylag sok a lakossági megkeresés, amikor megkérdezik, hogy akkor tényleg most mit csináljon, hova menjen, javasoljuk-e azt, hogy például elutazzon vidékre. Tehát ilyen jellegű kérdésekre kell nekünk választ adni, és hát van, amikor tudunk választ adni, amikor olyan a helyzet, amikor nehezebb azt mondani, hogy nehezebb kiválasztani és tanácsolni az, hogy hova menjenek. Azt mondani, hogy például menjen fel a Mátrába, mert ott jó a levegő. Tehát nyilván ez mindenkinek a saját körülményeitől függ, hogy meg tudja-e fogadni ezt a tanácsot.
Nem kevés egyébként ön szerint ez a 11 légszennyezettség mérőállomás. Ugye említette, hogy viszonylag jól mérhetők a közlekedésből eredő károsanyag kibocsátások, vagy az ennek számlájára írható légszennyezettség. De például a külső kerületekben, a kertvárosi részeken, ahol szerintem azért nagyon sokan fűtenek, például vegyes tüzelésű kazánokkal, szilárd tüzelőanyagot használnak, onnan is kapunk azért hozzávetőlegesen pontos képet? Hát ez is nagyon nagy veszélyforrás.
A telepítendő mérőállomások számát ugye jogszabály határozza meg. Ugye az európai direktívát kellett ugye nekünk honosítani, és ennek alapján lettek kijelölve ezek a mérőállomások.
Tehát nagyjából mondjuk, hogyha összevetjük, akkor Bécsben is hasonló a helyzet?
Igen,
vagy?
Tehát hasonló alapterületre, tehát város alapterületére, illetve lakosság számra meghatározva kerültek ezek kijelölésre, és olyan geometriai elrendezésben vannak, hogy a városnak a minden égtáj szerinti pontjait tudják mérni ezek az állomások, és hát nyilvánvalóan, hogyha több állomás lenne, még pontosabb képet tudnánk nyújtani az aktuális helyzetről, de ezek talán a a jogszabálynak megfelelnek ezek a szükséges minimális számú mérőállomások, amiből azért következtetni tudunk.
Nem csak smog van és szennyezett levegő, hanem hát immár január eleje óta, vagyis 3 hete igen tartós hideg, néha extrém hőmérsékleti értékekkel és rekordokkal. A smog és a légszennyezettség mellett ez is megviseli azért a szervezetünket? Erre is oda kell figyelnünk? Egyáltalán milyen praktikus tanácsok lehetnek?
Igen, hát ez a tél, ugye rekordhideg télnek számít az előzőekhez viszonyítva. A hideg is megviseli a szervezetünket természetesen. Ugye a hidegnek többféle hatása van, ugye a nagyon látványos hatások a megfagyás és a kihűlés. Tehát egyrészt ugye a hideg első tünete az, hogy fázunk, aztán, hogy a végtagjaink elfehérednek, viszketnek, aztán fájdalmassá válnak, zsibbadnak, és a legsúlyosabb kimenet az, hogy megfagy valamelyik végtagunk, ujjaink, lábujjak, kézujjak, ezek nagyon kellemetlen problémák, és sajnos nagyon nehéz is őket gyógyítani. Tehát úgy egy fagyási sérülés nagyon hasonlít az égési sérüléshez, tehát felhújagzik a bőrje, a szövetközötti folyadék kiáramlik, és hólyagok keletkeznek, de nagyon, sokkal rosszabbul gyógyulnak talán, mint az égési sérülések. Ezeket jó megelőzni, a megfelelő öltözködése, tehát kesztyűt kell viselni, viszonylag bő lábeli cipőt, és lehetőleg textilzoknit, vagy rétegesen több zoknit is fel lehet húzni, és főleg mozgatni, tehát olyan cipőt kell viselni, hogy mozogjanak a lábujjaink. Az arcot is kell védeni, ez elég nehéz, mert ugye nem tudjuk magunkat teljesen beburkolni, sőt, nagyon érdekes, hogyha egy sálat teszünk a nagy hidegbe a szánk elé, akkor a kilehelt pára rögtön megfagy a sálon, tehát és egy jégréteg veszi körül az arcunkat, tehát ez sem adja a legjobb megoldást. Itt tulajdonképpen nagyon jó az, hogyha zsíros krémmel bekenjük az arcunkat, ugye nem fújja ki a szél, és hogyha azt érezzük, hogy már nagyon fázik a végtagunk, vagy az arcunk, akkor egy kicsit dörzsölgetni kell, hogy javítsuk a keringést. És hát minél előbb meleg helyre kell húzódni. Aztán a következő probléma a tartós kihűlés. Ez, hogyha nagyon sokáig kint vagyunk a szabadban, vagy netán elalszunk, ugye itt főleg a hajléktalanok vannak kitéve ilyen nagy kockázatnak, ezért is mondjuk, hogy menjenek be szálláshelyre, de mégis minden évben előfordulnak olyan esetek, hogy valaki a szabadban elalszik, ilyen mínusz fokokban nagyon gyorsan kihűl a szervezet, és hogyha bizonyos hőmérséklet alá hűl a testünk, akkor már visszafordíthatatlan a folyamat. Hát egy darabig még fel lehet melegíteni, de tartós kihűlés már végzetes lehet. És azt talán kevesen tudják, hogy nem csak a szabadban lehet megfagyni, hanem rosszul fűtött helységekben is. Ugye veszélyes talán a tartósan 12 fok alatti hőmérséklet, hogy ugye azt mondjuk, hogy 18 foknál ne legyen hidegebb a lakásban. De sokan sajnos még ennél is hidegebb lakásokban élnek. 15 fok az már megint egy nagyon kritikus, és ugye a 12 fok alatt meg már végzetes lehet, hogyha tartósan ilyen helyen tartózkodunk, nem mozgunk, tehát főleg idősek, betegek vannak kitéve veszélynek, hogyha nem mozognak, akkor lassan lehűl a szervezetük. Sokkal lassabban hűlnek ki, de a végeredmény sajnos lehet ugyanaz, hogy ugyanígy megfagynak. Ezek azok a hatások, amiket ugye ezek látványosak, észrevesszük, de a hidegnek lehet egyéb hatása is, ami egyrészt besűrűsödik a vér a hidegben is, nem csak melegben, ugye az izzadás hatására, hanem hidegben is. Ezért javasoljuk, hogy hidegben is sok folyadékot kell fogyasztani, lehetőleg langyos vagy meleg teát, ami egy kicsit átmelegíti a szervezetünket, de nem melegít fel annyira, hogy hirtelen leadjuk a végtagokon vagy az arcon keresztül a meleget. És még egy nagyon fontos dolog van, hogy a hidegben könnyebben meg is fertőződhetünk, hogy a nyálkahártyák is lehűlnek, és hogyha a hidegben olyan helyen lakunk, vagy tartózkodunk, ahol nincsen a környezetünkben senki, tehát nem fertőződhetünk meg, akkor kisebb a veszély, hogy valamilyen banális felső légúti vírusfertőzést megkapunk. De ha hidegbe voltunk, ugye lehűlt a szervezetünk, aztán bemegyünk egy olyan helyre, ahol nagyon sokan vannak, sok ugye, potenciális fertőzés hordozóval, tehát náthás emberrel, prüszkölő emberrel találkozunk, akkor viszont nagyon könnyen megbetegszünk.
Hát ez azért is érdekes, amit mond, mert hogy ugye a laikus azt gondolja, hogy a hideg, a tartós hideg az éppen, hogy visszaveti a vírusos fertőzések terjedését, és hát lám, most is már itt van az influenza és az influenza járvány, jól lehet ez inkább csak február első felében szokott tetőzni, és most mégis már egyre több az influenzás beteg, és egyre több a fertőző vírusos megbetegedés.
Igen, mi is ezt vártuk, hogy esetleg lelassul az influenza járvány hozzánk való megérkezése, de január második hetétől itt van, és nagyon gyorsan emelkedik, annak ellenére, hogy ennyire hideg van. Tehát azt kell mondani, hogy itt az a veszélyes tényező, hogy sokan keresnek meleget, zárt térben vannak, sokan együtt tartózkodnak, és így nagyon könnyen átadják egymásnak a fertőzést. Tehát itt mindig el szoktuk mondani, hogy ilyenkor a közlekedési eszköztől kezdve zsúfolt helyek, mondjuk egy bevásárlóközpont, vagy üzletek, vagy bárhol, ahol sok ember kis helyen egyszerre megfordul, ott nagy az esély, hogy megfertőződik, elkap valamilyen betegséget.
Fontos akkor ezek szerint a személyi higiénia és ebből táplálkozó védekezés, vagy ez lehet egy megfelelő mód, hogy elkerüljük a fertőzéseket?
Igen, természetesen ez a legfontosabb, hogy egyrészt aki beteg, az maradjon otthon, pár nap alatt meggyógyul, kúrálja magát otthon, és ne menjen el betegen közösségbe. De aki egészséges, az ügyeljen arra fokozottan, hogy mosson kezet. Tehát, hogyha közlekedünk, ugye járművön vagyunk, bármit megfogunk, ha hazaérünk, első dolgunk legyen, hogy kezet mosunk. Aztán mindig mondjuk, hogy használjunk zsebkendőt, tehát csak zsebkendőbe tüsszentsünk, tehát óvjuk a környezetünket. Tehát ezek az alapvető higiénés körülmények, amiket be kell tartani, hogy a saját személyi higiénénkre vigyázni kell, sokszor kell kezet mosni, és ugye a zsebkendőt is a használat után legjobb eldobni a papír zsebkendőket, hogy ezáltal se, ugye a kezünkön keresztül se fogjunk meg mást, és vigyük tovább a fertőzést. És hát megint előkerülnek a maszkviselések, ugye ezeknek a fertőzéseknek a csökkentésére, ugye a cseppfertőzés megelőzésére jók az egyszerű orvosi szájmaszkok, tehát aki influenzás, vagy náthás, vagy valamilyen betegségben, hurutban szenved, annak jó, hogyha felveszi a szájkendőt. Viszont nagyon sokan, ugye az egészségügyben is kell, hogy védjék magukat, vagy olyan helyen, ahol ügyfelekkel kell találkozni, tehát közeli kontaktusba kerülhetünk másokkal, tanácsos felvenni a maszkot, hogy saját bár egészségesek vagyunk, de védjük magunkat az esetleges fertőzések ellen. Ez sem túlzottan népszerű, tehát nagyon kevés embert lehet látni ilyenfajta szájvédő maszkokkal közlekedni, holott látjuk a híradásokból, hogy például Japánban ez mennyire elterjedt és mennyire bevett szokás.
Hogyan védhetjük legjobban, vagy akár hogyan erősíthetjük ezekben a téli hetekben, téli hónapokban az immunrendszerünket? Ugye mindig elhangzik a különböző multivitamin készítmények szedése, persze mértékkel és mértékletesen is. Amit mindig elmondanak szakemberek, az a D-vitamin pótlás. Igen. Ezekben a téli hetekben.
Igen. Természetesen a vitaminok szedése és a gyümölcsök fogyasztása, tehát akár az alma, a citrusfélék, de nagyon kevesen gondolnak arra, hogy a káposztafélék is nagyon sok C-vitamin tartalmaz. A télen ehetünk hazai gyümölcsöket, zöldségeket, aminek van C-vitamin tartalma, tehát nem muszáj csak a esetleg drágában megvásárolható déli gyümölcsökre gondolni. Ez nagyon fontos, és nagyon fontos a D-vitamin szedése. A D-vitaminnak rendben rendkívül sok kedvező hatása van, nagyon komplex módon befolyásolja a szervezetünk működését, az immunrendszer működését, a fertőzésekkel szembeni ellenálló képességet. Télen nem süt a nap, illetve ha süt is, akkor is keveset tartózkodunk a napon, és ugye fel vagyunk költözve a hideg miatt, tehát kevés a szabad felület, ahol ugye közvetlenül tudna a napsugárzás érintkezni a bőrünkkel, ezért azt ajánljuk mindenkinek, tehát nem csak az időseknek, és nem csak a kisgyermekeknek, hanem az úgynevezett egészséges, munkaképes felnőtt lakosságnak is, hogy ilyenkor igenis szükség van a D-vitamin szedésére. Általában azt mondják, hogy a napi 2000 nemzetközi egységet tartalmazó vitaminkészítmény elegendő, megfelelő, hogy ezt bevegyük, és ezzel, tehát a D-vitamin szedésével jelentősen erősíthetjük a szervezetünket, és az ellenálló képességünket növelhetjük.
Hát most igencsak még benne járunk a télben, de hát a fagyok elmúltával azért kezdődik, nem is olyan távoli jövőben a pollen szezon, vagy az allergia szezon. Azt olvastam, hogy a magyar lakosságnak 20-25%-a allergiás valamilyen növényi pollenre, és a szakemberek úgy vélik, hogy ez a helyzet akár még tovább romolhat a következő években vagy évtizedekben. Ön hogyan látja? Mint agrobiológiával és pollenekkel is foglalkozó szakember.
Hát azt lehet mondani, hogy az allergia az a 21. század népbetegségei közé tartozik. Az allergia kialakulás az egy nagyon komplex és nagyon bonyolult folyamat, sok mindentől függ. A végeredményt látjuk, hogy a 7-8 éves kortól már megnövekszik az allergiás gyerekeknek a száma, és ez az élet folyamán, tehát egy ember élete folyamán bármikor megvan az esélye, hogy allergiás legyen. Tehát kialakulhat az allergia 60-70 éves korban is. Most a magyar lakosság, magyar allergiás betegeknek a nagy része a parlagfűre érzékeny. Ugye a parlagfű most még nem jelent komoly veszélyt, hiszen csak augusztusban fog virágozni, de van egy nagy probléma, hogy a parlagfűre érzékenyek másfajta növények pollenjeire is, a keresztallergia kialakul, és nagyon sokan érzékenyek sajnos a mogyoróra. A magyar viszonyok között a mogyoró az első olyan növény, ami a szezon elején elkezd virágozni, tehát ugye a barkák kinyílnak, és a pollen bekerül a levegőbe.
Van kollégám, aki már panaszkodott erre a tünetre.
Igen, hát...
Pedig még csak január vége.
Igen, most még alig van, vagy szinte nem is nagyon detektáljuk, nem mértünk mogyorópollent a mérőállomások csapdáiban, de azt tapasztaljuk, hogy mihelyt, ugye így január vége felé, mihelyt a nappali hőmérséklet a plusz tartományban, tehát 0 fok fölé emelkedik, akkor már kinyílnak a barkák, és elkezdik a pollenszórás, még akkor is, hogyha éjszaka fagy. Tehát most már, ugye, már a mai napon is védett helyeken már azért melegebb volt, olvadt egy kicsit, tehát most már várható, hogy lassan beindul a mogyoró pollenszórása, amit követ az éger, és aztán ugye elkezdenek a tavaszi növények virágozni, és hát még egy rossz üzenet az allergiások számára, hogyha nagyon hideg volt télen, és ugye a növényeknek ez a hideg kell a hormon működésükhöz, és ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű pollen termeljenek, tehát ez a nagy hideg tél azt fogja eredményezni, hogy amikor beindul a pollen szezon, akkor a növények sok pollent fognak szórni. Ellentétben az elmúlt évekhez, amikor nem volt igazán tél, és szinte egész télen, tehát novemberben is mértünk mogyorót a csapdákban, aztán decemberben, karácsonykor, tehát mindig így elszórtan egy pici pollen mennyiség bekerült a levegőbe, és igazán nem volt nagy a pollenszórás. Ez a helyzet talán megfordul, és az idén nagy lesz a terhelés, ami rossz hír az allergiások számára, hiszen több pollentől esetleg jobban fognak szenvedni.
Az elmúlt órában Páldi Anna, az Országos Közegészségügyi Központ környezetegészségügyi szaktanácsadója volt a vendégünk itt az arénában, a műsor elkészültében. Lendvai Szabolcs felelős szerkesztő, főszerkesztő helyettes vett részt, én Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm, hogy velünk tartottak.